www.nagygeneráció.hu.
Harsányi László közgazdász társadalomkutatóval beszélgetünk most éppen arról a művész akció nevű kezdeményezésről, amit 1939-ben, sőt lehet, hogy már 38-ban kezdett az OMIKE, vagyis az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület. Pontosan azért, hogy megmentse a színészeket.
Úgy van. Ez volt nekem egy ilyen reveláció, hogy...
Hogy azonnal cselekedtek,
és nem tudok más mondani. Ennyire fontos volt a zsidóság számára 1938-39-ben a kultúra. Tehát megéreztek valamit abból, amit borzasztóan szeretnék a magyar társadalom általában megérezne, hogy ez nekik kell, ezért emberek, hogy ez valamilyen módon legyen. És ezekben a rohadt, nyomorúságos időkben gondolják meg a hallgatók, hogy a zsidó törvénye elveszti az állását, 17-40 ezer ember, azért nem tudom pontosan, mert nincsenek pontos számok. Egyébként is, mikor az első zsidó törvény életbe lép rá, néhány hónappal már a második zsidó törvény, tehát itt 100 ezer ember nagyságrendű nincs telem. Akkor erre sincs komoly irodalmat, létrehozza a zsidó hitközség a zsidó mentő akciót, ami pénz elsősorban, és utána rögtön létrehozza a művész akciót. És itt muszáj egy ember nevét ide hozni. Ribári Gézáról van szó, egy zseniális ügyvéd, akiről nem tudunk semmit szinte, és mind a kettőt ő csinálja.
Tehát ő volt a megszervező, igazgatója.
Ő volt a motorja az egésznek, ennek a dolognak, megérdemelne egy könyvet, ha lehetne. Majd egyszer, ha 100 évig élek még, akkor megpróbálom meg fölkutatni az adatait.
Főleg, ha van róla anyag, igen.
Igen, az mondjuk elengedhetetlen. Ha már itt tartunk, ugye, van ez a színházi kamera, amit a zsidó törvény létrehoz, és ami voltaképpen a elindítója ennek a folyamatnak, hát erről is tudni kell, bár nem nyafog az ember, ha a kutatásra adta a fejét, hogy ennek a iratai elkallódtak, elvesztek, megsemmisültek az évek folyamán. Szerencsére van egy hivatalos folyóirata, a Magyar Színészet, amiből valami visszahozható. Nem sokan tudják, hogy ez létezett, mert ezt nem írták meg, ezt a történetet valamiért.
Mármint, hogy a művész akció létezett?
A művész akciót se írták meg túl sokan, vagy egyáltalán nem.
Vagy a kamarát?
A kamarát sem. A színház történeti lexikonban van egy fejezet benne, de hát az csak a felület. Ugye Kis Ferenc volt az elnöke, ennyi talán a színház ismerők számára ismerős, aki utána ennek megfelelően leülte azt a 7 évet börtönbe, ami járt neki, de igazán ennek a ténykedésével viszonylag keveset lehetett foglalkozni, és ebben nem akarok én most itt meg pláne az étterben nyafogni, ebben killódom, hogy lehetne semmiből egy régi világ, most nem új világot, hanem régi világot teremteni, hogy lehetne ezt a folyamatot valamilyen módon leírni, hogy ez a kamara hogyan működött. Nagyon nagy nehézségek vannak, de meg lesz, mert makacs természetű vagyok ebben legalábbis.
De hát azért itt rengeteg adatot gyűjtettél össze, és nagyon sok mindent először minden a föltettél a Facebookra, és aztán lett egy honlapja ennek, és volt 2014-ben egy eseménysorozat is kiállítással, igen, előadással. És elképesztő adatok vannak, tehát most nem is találom, de kiírtam, igen, hogy 1938 és 44 között 900 előadást tartottak, és 340 ezer ember látta.
Valamilyen többet, mert találtam még
újabb
forrásokat.
Újabb előadásokat, igen.
Ugye a szerencsére, például ha maradjunk a színházi zenei eseményeknél, nagyon sok ilyen színlapocska, plakátok nem léteztek akkor legalábbis ennek a Goldmark teremben lévő színháznak, megmaradt, egy részét pedig azóta találtam meg különböző levéltárakban.
Hol? Levéltárakban?
Hát a legkülönbözőbb helyeken. Néhány példa csak, hogy a kutató boldogságáról is be tudjak számolni. Olyan 3 hetet ültem a Országos Széchenyi Könyvtár kisnyomtató tárában, ahol darabonként néztem át több ezer vagy több tízezer ilyen lapocskát, és kerestem bele erre az OMIKE-re való dolgot, és találtam.
És hányat találtam?
3 talán, vagy valamit, mondjuk 10-20 ezerből 3, ez nem egy rossz eredmény egyébként. Vagy most ebben a tanulmányban amit idéztél, a kritikai lapok tavalyi utolsó számában jelent meg, ez volt a reklámhelye, ott idézek a Budapesti Színigazgatók Szövetségének egy memorandumából, amely memorandumot Szegeden az érseki püspöki levéltárban volt szerencsém megtalálni.
És honnan tudtad, hogy oda kell menni?
Én nem tudtam, hogy oda kell menni, hanem óriási szerencsémre Molnár Judit barátom, aki a Yad Vashem csoportnak a helyettese, azok dolgozzák föl a különböző levéltári anyagokat, minden olyat, ami ennek a korszaknak a zsidó részére vonatkozik, és ők megtalálták. Arra már kíváncsi voltam, hogy hogy kerül egy ilyen ide, de miután nemrégiben találtam egy utalást, hogy ugyanez a dokumentum megvan a Rádai levéltárban, innen tudom, hogy a feltehetően, vagy majdnem biztosan, a felsőházi tagoknak küldték el a színigazgatók ezt a memorandumot. Pontosan arról van szó, amiről beszélünk, hogy ők tiltakoztak az első zsidó törvénynél a kamara ilyen típusú bevezetése ellen, hát természetesen rendkívül eredménytelen volt minden tiltakozás, nem is tudom, miért gondolom, hogy így szokott ez lenni.
Nagyon érdekes a tanulmány, a most megjelent tanulmány abból a szempontból, hogy elég részletesen idézi az 1938-as parlamenti vitát a zsidó törvényről. Igen. És azt a közeget, amiben ez a parlamenti vita zajlott. Tehát, hogy ki hogyan szólt hozzá, ki milyen érveket sorakoztatott fel, és már csak Humann Bálint személye miatt is érdekes, hiszen eléggé exponált az ő szerepe ebben, és ez világosan kiderül például ezekből a parlamenti jegyzőkönyvekből, amiket idézel. És a másik, hogy egy tiltakozás jelent meg mindösszesen 59 aláírással.
Hát az, hogy mondjam, akkor menjünk sorba. Egyrészt, ahol mindenki egy mondat. A parlamenti vita elolvasása az a leghervasztóbb dolog a világon. Tehát nem higgyék a kedves hallgatók, hogy a mai parlament, hogy is mondjam, emelkedett vita stílusa az példanélküli. Az valami szörnyű volt 1938-ban, nem voltak udvariatlanok. De az ócska panelek, azok a frázisok, azok a becsomagolt buta gondolatok, azok ott azért megvoltak, ez az egyik. Tehát ezen átrágtam magam, nagyon jó. Ugye a parlamenti vitában első zsidó törvényről van szó, körülbelül 20 felszólaló volt az, aki támogatta, ezek a kormánypártiak voltak, mit ad Isten, és volt 24 vagy 26, akik nem, ezek nagy része szélső jobboldali képviselő volt, akik keveselték, és volt néhány ember, szociáldemokrata vagy liberális, akik elutasították a első zsidó törvényt úgy, ahogy van, mert a polgárjog ellen való véteknek tartották. Humann Bálintnak arra voltam kíváncsi, hogy az első zsidó törvénynek a forrásvidéke hol található. Ki volt az atyamester, ki szülte, Humann vagy Imrédi, ez volt a vitám. Nem tudtam eldönteni a kérdést. Egészen át kellett volna néznem a Humann pernek az anyagát, de nem tudtam hozzájutni az elmúlt hónapokban. Nekem most úgy tűnik, hogy inkább Imrédi volt, aki megfogalmazta például a színészkamarai dolgokat, és nem Humann. Ugye Humann azért jött szóba, mert ő volt mégiscsak a kultuszminiszter, de mondjuk a Humann anyagokból elég sok mindent megtaláltam, elküldtem Kovács Marinak is például a szentesi beszédet, abban én meggyőződéssel állítom, hogy ő ennek az antiszemita kurzusnak az egyik leglényegesebb szereplője és előrevívője volt, akárki akármit mond, a dokumentumokat végig kell olvasni, szörnyű bűnei vannak, hogy létrejöhetett az, ami aztán létrejött 44 után.
59 ember tiltakozott.
Igen, ezt nem mondtam, ezt én állandóan közzé tenném. Ez az egyetlen komoly sajtóban megjelent tiltakozás, amit 59 keresztény értelmiségi ír alá, olyanok, mint Bartók, mint Kodály, mint Móricz, és még sokan mások, nem lehet így felsorolni. A cikkben kifejten a lábjegyzben mind az 59 nevet beletettem.
Számomra ezekre nagyon sok ismeretlen volt.
Igen, hogy nem szabad elfeledkezni, akik képesek voltak, és a nyilvánosság előtt vállalták a nevüket, miközben nagyon sok sajnos fontos név hiányzik. Ebből még egy embert ide idéznék, Babics, aki két nap a később maga külön cikkben tiltakozik az első zsidó törvény ellen.
Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. Nem tudom, hogy az Omike története majd hol fog véget érni, és legfőképpen azt, hogy mennyire integrálódik majd ez az egész történet. Ez mind az, amit megtaláltál, amit feldolgoztál és a világ elé tártál a magyar kultúrába olyan értelemben, hogy szerves része mindez a magyar kultúrának.
Hát ha bármit tanulni lehet belőle, bár vannak kételjeim, akkor megérte, hogy csináltam. Ha nem, akkor csak büntetés lesz az én unokáimnak, mert el kell majd egyszer olvasniuk.
Azért ne legyél ennyire pesszimista. Harsányi László közgazdász, társadalomkutató volt a Nagy Generáció vendége. Köszönöm figyelmüket.
Nagy Generáció. Mékuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu